Kedves hallgatóink, a most következő beszélgetésben egy rendkívül összetett és sok vitát kiváltó, hát jogi, etikai kérdésről fogunk beszélgetni, nem másról, mint a halálbüntetésről. És bár világszerte azért vannak országok, ahol ugye eltörölték ezt a büntetési formát, néhány államban ma is alkalmazzák ezt úgymond a legsúlyosabb bűncselekmények esetén. És vajon mennyire egyeztethető össze ez a modern jogállamisággal, amelyet annyira emlegetünk napjainkban? Van-e bizonyítható, elrendtető hatása vajon, és milyen kockázatokat rejt magában az igazságszolgáltatás szempontjából? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk vendégünkkel, Frunda György ügyvéddel. Jó reggelt, Isten hozta, ügyvéd úr!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
Mindenek előtt határozzuk meg jó, hogy mi a halálbüntetés. Itt van előttem egy meghatározás, tehát azt írják, hogy a legsúlyosabb bűncselekményekért, például gyilkosság vagy terrorcselekmény, jogerős bírói ítélet alapján végrehajtott kivégzés, az elítélt életének szándékos kioltása. És azért is tartottam ezt fontosnak, mert nem az feltétlenül a halálbüntetés, hogy a szomszéd kutyája ugacs miatt megyünk egy fejszével ezt megoldani. Nyilván a bíró kell kimondja ezt a büntetést. Ma már nem mondják ki ezt Romániában.
Nem, Romániában nem mondják ki. Európában csak Fehérországban létezik még halálbüntetés, de nem minden országban van eltörölve. Például Oroszországban csak moratórium van. Ez azt jelenti, hogy törvényben nem törülték, azt mondták, hogy alkotmány ellenés, de nem törülték a büntetőkönyvből, de nem alkalmazzák. Törökországban, ahol sok halálbüntetés volt, és sok kivégzés volt ezelőtt 20 évvel, ott is moratórium, és eltörülték utána, de ott van Öcalan, a kurd munkáspártnak, ez a volt párt most felszámolódott, a párt is volt elnöke, akit elfogadtak, és halálra ítéltek. És Európa Tanácsban akkor nagyon nagy volt a nyomás a török küldöttségre, és adott feltételekhez kötötték azt, hogy Törökország elérjen adott jogokat, és egyik az volt, hogy ne végezzék ki Öcalánt, és itt Öcalánt azóta, és ez már eltelt 20 év, most nem ellenőriztem le az okos Google-be, hány éve ítélték el, de azelőtt azóta egyedül él egy szigeten, egy puszta szigeten egyedül, ahol abban az időben még évente egyszer se engedték, hogy meglátogassa senki. Na most, hogy elkezdődött, hogy Törökországban van földközi tengeren, van egy sziget, ami semmi nincs, és ott vagy egyedül, nem tud, mit csinálsz, az milyen élet, kérdem én. Mi a nagyobb büntetés, ha 20-30-40 évig bűnhődsz magadba, zárkába, sötétbe, fény nélkül, rossz kajával, orvosság nélkül, vagy egy ilyen szigeten, mint Öcalán, és ilyen esetek még vannak, vagy hogy kilőnek. Persze azt nagyon nehéz elviselni, és legtöbb ember összerögy annak tudatában, hogy ki fogják végezni, de pont van az életednek. Tehát Európában, és ezt kontinensekre, vallásokra, jogrendszerekre kell leosztani a halálbüntetést, mert nem egységes, amit elolvasott, az az európai jog. Európában a francia forradalom után vezették be annak kérdését, felvetését, hogy betiltsák a halálbüntetést, illetve szűkítsék a halálra büntetés kiszabását összefoglaló bűncselekményeket. Mert tudjuk, a francia forradalom után saját hőseit, a forradalom vezetőit is kivégezték egymás közben, harcolt a hatalomért. Az egyháznak nagyon nagy szerepe volt a halálbüntetésben. Az egyház egyike volt a támogatóknak, hogy igen, halálbüntetést rendkívül esetekben ki lehet szabni, de nagyon ritkán és emberi körülmények között. Most már nem szabják ki a halálbüntetést. Vannak ismerőseim, barátaim, vagy egyszerű emberek, akik megállítanak, és azt mondják, hogy ügyvéd úr, nem jó, hogy nincs halálbüntetés, mert azt, aki megölt mást, azt meg kell ölni. Ez egy egyszerű felfogással így van, és a sárja most is előírja, de előírja, hogy a házasságtörésben csak a nőket, a férfiakat nem, halálra ítélik. Igaz? Lapidáriummal. Megkövezése, tehát valakit betenni a földbe, és a fejét addig dobni, amíg belehal. Azt kérem én, hogy milyen Isten, vagy milyen, ami fölöttünk van, fogadja ezt el. Én ezekkel mind nem értek egyet, és azzal se értek egyet a halálbüntetéssel, még akkor se, ha valaki megölt valakit, hogy azt halálra ítéljük. Bűnhődjön, ítéljük el, de azzal, hogy gyilkosságot gyilkossággal büntetünk, akár csak törvényes gyilkossággal, vagy se nem hozza vissza a megölt embert, se erkölcsileg a mai civilizációban felfogásuk nem szolgáltat elégtételt a családnak, és a másik családban gyereknek hozzávalónak ugyebár fájdalmat okoz. Úgyhogy halálbüntetést nem. Kérdeztek, ha tudok a halálbüntetésről. Vásárhelyen voltam egy perben, nem mind ügyvéd, meghallgattam. A Kövesdombon, valaki Kövesdombon lakik, lakott?
Hallgatóink közül biztosan mi
nem. Sokan, nem tudom, ha emlékeznek, a 80-as években volt egy olyan eset, amikor a szerelmi viszonyban voltak, a hölgynek volt férje, és eldöntötték, hogy megölik a férjet. Meg is ölték. És akkor vagy a hölgy, vagy a pasasár, már nem emlékszem biztosan, felhívtak a blokkból egy taxisofőrt, aki havar volt, aki haverkedtek, és ittak. Te vettünk valami méheket, és betettük a böröntbe, és ki akarjuk vinni Marosvölgyön, nem tudom hová. Segítsz nekünk kivinni? Hogy ne? Nagyon szívesen megegyeznek, levennek. És a taxisofőrnek feltűnt, hogy a börönt az nagy volt, nem ilyen kicsi börönt volt, egy láda volt, tudnélik, és hogy abban valami teljesen mozog. Feltűnt neki, hogy ez valami nem tiszta, és azt mondja, állj meg, te otthon felejtettem a hajtásimat. Elment, felhívta a rendőrséget, és mondta, nekem feltűnik valami, és megyünk ki, Marosvölgyön állítsák meg, mert nekem feltűnik. Megállították, megtalálták, ugyebár az áltozatot, mind a két ember összeesett, összerújott, nem próbáltak ők ellenállni, vagy magyarázkodni, elismerték. Bűnügyi per. Vásárhelyen volt, a megyei törvényszék akkor az volt megyei szinten a legmagasabb szint, elnöke tárgyalta az ügyet, és a végső tárgyalás az Protkomplex, valamelyik gyárnak a klubjába volt a Dózsa Györgyön, hogy minél több ember legyen. Mi is elmentünk az ügyvédek, hogy nézzük.
Ez halál... a példa is ugye a közösségnek elrettentő.
Mindig példát kell statutálni, az az egyik fő célja a halálbüntetésnek, a súlyos büntetéseknek. És akkor itt egy ilyen hideg, magán kioktató, megszégyenítő ítéletben elítélték a nyomorultakat. A férfit halálbüntetésre ki is végezték, Romániában akkor golyó által végezték ki az embereket, a hölgyet pedig életfolytiglanra, vagy nem, Romániában akkor nem volt életfolytiglan, 25 év volt a maximális büntetés. Utána a nőké is jött egy idő után, nem tudom, mi van vele, de én, akit néztem, és aki a legjobban szenvedett, a férfinek a testvére volt, a gyilkos testvére. Aki le sem mert ülni a széken, ott a falnak neki volt dőve, és látszott, hogy az maga alatt van teljesen. Most már nem emlékszem vissza, hogy gyerekek voltak, nem gyerekek. Éreztem, hogy a terem megosztott volt. A terem megosztott volt. Többsége épp, hogy nem tapsolt. Többsége nem tapsolt. Tehát, ha megnézik a középkori képeket, a kivégzések, azok mind cirkusz jelenetek voltak. Az emberek tapsoltak. A királynök, Marie Antoinette kivégzése, vagy akárki. Az emberek tapsoltak, előre mentek napokkal, hogy jó helyük legyen. Hogy és tudják, mi volt a kicsi aranypénz, amit adtak a gyilkosnak? Hogy egyből kivégezze, hogy ne fájjon. Mert a másik az volt, hogy a király, vagy az a főbíró azt mondta, hogy csak lassan öld meg. Olyan sebeket, olyan
kínzási folyamatokat.
Igen, nem kapom a jó szót, hogy olyan ártalmakat okoztak a testükön, hogy még napokig éltek szörnyű fájdalmak között. Arab világban például, román történelmemben, ugye Vlád Szép és arról volt szó, ő volt a nagy, aki karóba húzta egy francot. 2000 évvel ezelőtt, Krisztus előtt már, az arab országokban a kivégzés karóba húzás volt. Az a legfájdalmasabb.
Lassú halál.
Lassú halál és írtó fájdalmas. Tehát ilyenek mindig voltak. Ez ott az egyik visszatérve kérdésére. A másikat, ahol két gyilkost láttam, én oroszországi raport voltam, és ott nagyon kardoskodtunk a halálbüntetés törlése mellett, akkor, amikor Oroszország nem törölt el a halálbüntetést. És akkor elvittek-e börtönbe, mindig kértem, hogy melyik börtönbe lássuk a börtöni viszonyokat. És a parancsok, akik oroszok, nem mindig generális volt, azt mondja, na megmutatom a legkét híresebb gyilkosunkat. Elvitt cellába. Volt egy ilyen Quasimodo figura, itt kacagok végig, nem voltak fogai, mintha vérzett volna a fókus. A szörnyű volt, mondom, ez most hogy van. És egy másik ült a padon, akinek csak egy lába volt. Ránézek a pasasra, mondom, mi az? Hát azt mondja, az, akinek nincs foga, az egy kicsit bolond. kicsit bolond, azt mondja, ezt akarják magunk megvédeni, hogy ne végezzük ki. Kint lakott az orosz, nagy orosz anya földjén valahol, a legközelebbi helység nem tudom hány tíz vagy hány száz kilométerre volt. A földben élt. A földben. És sorra volt három felesége. És a feleségek eltűntek. És nem tudom miért a helyi rendőrnek eszébe jutott, hogy te mi van ezzel, menj ki, Iván, nézd meg, hogy mi van ezzel. És az adom egy segyből, jó van, Gázsán, mit csinálsz? Hát jó, és hol van az asszony? Hát gyere, mutassam meg, levitte, és megmutatta az asszonyt feltransírozva. A rendőr megbolondult. Felült a biciklire, megbolondult, elfutott. Ez egy pszichopata volt, egy beteg ember, aki felvágta a saját feleségét, és evett belőle.
Hú, elborzasztjuk a hallgatókat, de valóban ez a
realitás. Ez ilyen volt, tehát amit én szemem mellett. És mondom, jó, jó, és a másik, azt mondja, hát a másik megölt, vagy három-négy nőt felakasztotta őket. És miért fél lábú, mert cukorbeteg. És mondom, ezek nem félnek attól, hogy egymásnak szülnek, megölik el. Hát azt nem tudják, hitten kicsit pedegszenek. Ilyen figurákkal találkoztam. Na most, ezek beteg emberek. Ezek beteg emberek. Nem kell megölni őket. Itten nekünk a társadalomnak van felelősségünk. Miért nem tudtuk ezt előre meg, és miért nem előztük meg? Miért hagyjuk, hogy férj verje a feleségét, vagy feleség a férjét, vagy a gyerekeket?
Is van példa ritkábban, de van.
Van, van. Mert ez, ugyebár ez fejlődik, ma csak egy pofot adok, kapok, holnap után már belerúgok a hasába, három nap múlva, vagy év múlva már úgy leütöm, hogy elájul, és a végén veszem a konyhakést, és leszúrtam. Tehát a társadalomnak azért van felelőssége, hogy első percben én megállítsam, hogy ne jusson oda el. És úgy neveljem a gyerekeket az iskolába, az egyház, tehát család, iskola, egyház. Ez a háromszög, amelyik ezeket meg tudja előzni. Mindig voltak, és mindig lesznek gyilkosok. Betegség akármilyen lesznek. De mi az ennek, annak, aki az elkövetők skálája, partja, minél szűkebb legyen.
Most itt van ugye halálbüntetés, 89 óta nincs itt Romániában, és helyébe van az életfogytiglani szabadságvesztés, amelyről itt beszélgettünk ugye műsor előtt, hogy nyilván ez az életfogytiglan nem konkrétan életfogytiglan sok esetben, mert hogyha jó a magaviselet, ha vannak úgymond kiskapuk, akkor ugye az illető már sokkal hamarabb távozhat, akár egy nagyon komoly gyilkosságért is. És akkor ugye ott van a hozzátartozó, aki nyilván a pokorra kívánja az illetőt, de közben azzal szembesül, hogy ezek a romániai törvények és jogrendszerek.
Én úgy tudom, hogy Romániában nincs életfogytiglan büntetés, 25 év a maximális. Nincs, nem tudom, most fejből lehet, én nem néztem azt elnézést. Magyarországon van. Magyarországon kétféle életfogytiglan büntetés. Van a reális, a teljes, amikor nem kérhet szabadlábra helyezést, és van olyan, amikor kérhetett. Beszéltünk arról, hogy kékfényet. A múlt, amikor láttuk, hogy két pasas, akit halálra vagy életfogytiglanra ítéltek, akik azt az embert ölték meg, aki az utcáról összeszedte, és vigyázott rá, ők se lakást adott, 80 éves bácsika egyedül volt, nem ő, vagy család, vagy bácsika, és megölte részegen, nem tudom azért, mert nem adott neki részegen 100 forintot, hogy menjen inni. Ezt tényleges lett kötelezően letöltendő életfogytiglan. Na most mivel néz ez szembe? Ezeknek van egy szigorított börtön részük. Szigorított a kaja, amit kapnak, hányszor találkozhatnak, hányszor telefonálhatnak, mennyit sétálhatnak. Kutya élet. Láncon kötött kutya élet. Hogy bűnhődjön. Erről lehet vitatkozni, de igen, ez a jár neki. És van az az életfogytiglan, amelyik tudnélik 25-30 év, ami után kérheted a szabadlábra helyezésedet, ha jól viselkedtél. Itt tudják, hogy mi a kérdés? Mikor kerülök börtönbe? Ha 26 évesen kivettem el a bűncselekményt, akkor van reményem. De ha 58 évesen, 60 évesen, és ott nem úgy van, mint az életben, hogy behozzák az aspirint, mert fáj a fejem. Tehát értsük meg, hogy tudjuk, mivel nézünk szembe. Az életfogytiglan, igen, bűnhődjön meg, vannak olyan bűncselekmény, amiért kell ez a büntetés. De ne feledjük el, hogy a modern európai jogrendszerben, nem sáriáról beszélek, nem beszélek arab jogokról, amerikai jogokról, különben Egyesült Államok egyes államaiban, épp úgy, mint a 18-19. Században kivégzik az embert. kivégzik az embert, és olyan volt most nemrég, amit leírtak, hogy harmadik kísérletre tudták kivégezni. Mert az első két injekció nem jó helyre, nem kapták a vénáját, nem tudom miért, de ezek le vannak írva. Ezekért véleményem szerint a kivégzők azok követnek el bűncselekményt, tehát az ember méltóságát, azt tiszteletbe kell tartani akkor is, mikor kivégzett. Nem azért van a halálbüntetést, hogy kínosztast, hogy megalázd. Elkényezze villanyszékbe, vagy injekció, de végezzék ki. Tehát a halálbüntetés, vagy az életfolytiglanra, amiről beszéltünk, általában az Európában a büntetésnek az a célja, hogy minél rövid idő alatt az elkövető, az elítélt visszakerüljön a társadalomba. És a társadalomba úgy nevezték rébek, hogy megnevelt. Tehát szociálisan, pszichésen olyan ember kerüljön ki, aki be tud illeszkedni az államba. Most nem jött eszembe, volt egy film ez Freeman-nal, és nem tudom, melyik más volt, egy elítéltekről volt szó, börtönben vannak, és mindenki csinálja a saját dolgát, van egy öreg, 20 éve ottan van, ő a könyvtáros, viszi a könyvtárakat, és megmondják neki, hogy John, holnaptól szabad vagy. Sőt, én nem akarok hazamenni, engem nem vár senki a világon. Hazamenj, másnap felhúzta magát.
Az a remény rabjai, igen. A remény rabjai.
A remény rabjai. Na, lehet,
igen.
Így volt?
Igen.
Na, tehát, és ez nem kitalált eset. Ilyenek vannak. Tehát sok ember, aki megtanulja azt a börtönbe, hogy reggel fekelek, 5-kor vagy 6-kor reggelizem, tornászom, dolgozom, ebédelek, tévét nézett, lefekszem. És ezt csinálod 10-20 évig, ezt csinálod utána. Az én apám börtönben volt. Politikai börtönben, 56-tól 64-ig. 64-ben kijött, és élt 2011-ig. Minden reggel 5-kor kelt fel, és minden este 6-kor feküdt le. Utána, vagy 30 évig. Nem lehetett kinevelni belőle, nem is tudta. Tehát ezek a következmények, aki egyszer börtönt megjárt, az embereknek, normális embereknek, akit normális embereknek nevezünk, a 80%-a ennek a periódusnak a reflexeit, következményeit, nyomorát hosszú ideig magában tartja. És ez direkt összefüggésben van a kapcsolattal, amit kiépít a feleségével, a gyerekekkel, a munkatársakkal, a társadalomba általában. Tehát nekem társadalomnak az az érdekem, hogy minél kell kevesebb ember jusson a börtönbe, minél hamarabb jöjjön ki, és integráljam a társadalomba. Azzal, hogy életfolytigra ítélem, vagy halálra ítélem, nem oldom meg a dolgot. Azzal, hogy megelőzöm a magatartást, hogy ne kövessél el bűncselekményt.
És valami büntetés, hogy mondjam, még visszafordítható. Nem tudom, hogy milyen hiba lehetőséggel dolgozik mondjuk a bíróság, de azért van olyan, hogy valakit ártatlanul ítélnek el, mert a bizonyítékok úgy alakulnak.
Ilyen ügyem nem is volt. Ilyen ügyem is volt egy. Még nagyon kezdő ügyvéd voltam, és ugyanúgy elítéltek valakit halálra, én ezt nem láttam, ezt a per, csak tudom a vásárhelyi törvényszékről, mert Ludason ottan volt az a szerpentines feljárás, már rég nem ott szállnak fel, és ottan volt egy kocsma, amelyik utána diszkó lett, egy kanyarba. És ott valakit megöltek, el is kapták a gyilkost, halálra ítélték, visszaeső bűnövost kivégezték. Két vagy pár év múlva, az egyik ugyanazon a helyen, az egyik erdész, vagy mi volt az, berúgott, ott összeveszett a másikkal, és ott mindenkiért elkiabálta magát, mint a másikat, ezt is téged is meg foglak ölni, engem úgyse fognak-e. Újra nyitották a pert, feljelentés volt, és tényleg megállapították, akkor persze nem voltak olyan bizonyítékok, mint most, hogy ADN-é, vérvizsga, nyálvizsga, azok nem voltak abban az időben. Ezt beszélünk 70-erről, tehát majdnem 50 éve. Egészen más volt a tudomány. Igen, vannak hibák, és az egyik érv a halálbüntetés eltörlése pont az, hogyha valakit ártatlanul elítélnek, azt már nem lehet soha visszahozni.
Most azon is gondolkodom, hogy mit kezd, úgyhogy ha hallgattam a történeteit, hogy mit kezd ez ember mondjuk 21-22 év börtön szabadulása után. Volt egy nagyon konkrét eset, felbolygatta nagyon a mi életünket is, egy Kolozs megyei történet, tanárunk volt különben az egyetemen, Vóné Ferenc, ugye, amikor meggyilkolt a saját barátnőjét, most olvasom éppen, mert nem emlékeztem pontosan, 21 év és 3 hónapot kapott letöltendő büntetést, tehát nem kapott ő sem életfogytiglanit, de hogy egy fiatal emberről van szó kvázi, tehát szabadul. Mit kezd a társadalom ezekkel az emberekkel?
Leéli legalább 3/4-et, ha jól viselkedik. Tehát eltemte a 21-ből 17 évő már szabad?
Nem, ez most történt 2022-ben, tehát még jócskán kell neki ülni, de hogy nem egy öreg emberről van szó, tehát valószínűleg amikor kikerül, még a társadalomnak az aktív tagja maradhat. Igen. Hogy kezeli a társadalom ezeket az embereket? Mit kezd velük? Mert itt mondta az integrálás, de közben meg nagyon nehéz, mert nyilván szembe kell nézzen a hozzátartozókkal, ennek a lánynak a barátaival, a munkaközösséggel, tehát mit tud kezdeni ez az ember letöltött 21 év után?
Hát ez nagyon sok mindentől függ. Elsősorban tőle, mennyire erős pszichésen, mit csinál a börtönbe. Mai világban börtönben akár csak egyetemet is végezhetsz. Kettőt is. Tanulhatsz. Képzeletet van. Milyen viszonya van a saját családjával? Mennyivel támogatják, mennyivel vannak mellette, nem tudom, ha ilyen súlyos büntetése van havonta, vagy hányszor látogathatják meg. Mit olvas, milyen tévét néz, mit csinál a börtönbe? Tehát a börtönben...
Tehát, hogy erre mind vannak lehetőségei? Egy ilyen súlyos büntény után is?
Attól a súlyos büntetés, tehát ottan az első hónapok, évek a legnehezebbek. Ha te 2 év alatt bebizonyítod, hogy rendesen dolgozol, elvégzett a munkádat, akkor a végén lehetsz könyvtáros, mondjak el jó, vagy lehetsz szakács, vagy sepret az udvart, vagy lehetsz ilyen szobafelelős. Tehát ott is van egy nagyon szigorú hierarchia a börtönön belül, ahol harc van, de ottan elsősorban attól függ, hogy hogy viselkedsz. És ott gyűjtöd a pontokat. Piros pontokat, csak fekete pontokat. És annak függvényében, hogy milyen pontjaid vannak, adott idő után kérheted az feltételes szabadlábra helyezésedet. Hát emlékezzünk az úgynevezett politikusokra, akik el voltak kitéve. Mindegyik megírt 2-3 hónap alatt 1-2 könyvet, úgyhogy azelőtt nem írt egy levelet se, nem, hogy könyveket írjon, megírtatta valakivel, és ezért járt nem tudom hány pont a legtöbb pont. Na, ha ilyen helye van, ha ilyen lehetősége van, akkor igen, nagyon erős kell légy. Ott a man pszichológus, persze most a börtönpszichológus nem olyan, hogy itt elmegyek, sem mondom, hogy milyen problémáim vannak családban, vagy kapcsolatban segítsetek, hanem ott nehéz problémák vannak. Nehéz problémák vannak. Ellenőriztem börtönöket, mikor bizottsági elnök voltam a szenátusban, vásárhelyen is, tehát a között, hogy vásárhelyi börtön hogy nézett ki, vagy egy déli börtön, olyan volt, mintha mámájára mész szabadságra, vagy szakszervezeti izébe, vagy menedékházba a hegyek közepén. Rend volt, tisztaság volt, vigyáztak rá, nem azt mondom, hogy kívánom senkinek, de látszott, hogy a börtönparancsok, a személyzet, hogy dolgoznak, hogy vigyáznak rá. A börtönben a legnagyobb lehetőség a másik kicsi bűncselekmények elkövetése, a csend. Mi történik? Ellopod a másik cigarettáját. A nemi kapcsolatok. A homoszexuális kapcsolatok. Ugye már mindjárt. Ezekkel lehet venni, lehet adni, lehet viselni. Tehát nagyon nehéz ott helytállni, nagyon fontos a család szerepe, de van esélyed, hogy visszakerülj a társadalomba. És az embernek van egy nagyon nagy tulajdonsága. Egyik a legnagyobb közül, a felejtés. A felejtés. Mikor kijössz 20 év múlva a börtönből, persze sosem fognak neked megbocsátani, hogy elvetted az áldozat családja, hogy elvetted a szeretettjüknek, a lányunknak az életét. De az élet már addig morsolódik, sosem lesznek barátok, nem lesznek új bűncselekmények, de ezzel jár ez a következmény az elkövetett bűnnek.
Ugye ott van még a kérdés, hogy vajon a halálbüntetés nem lenne elrettentő sokak számára, hogy hoppá, engem is megölhetnek, vagy ez ilyenkor nem lehet számba venni?
Érdekes módon nem. És a legjobb példa a Kína. Kína most már Kínában sem ítélnek olyan sok embert halálra, de pont most a napokban ítéltek, vagy 10-15-öt csalásért, ezek mind multimilliómosok voltak társadalom felső rétegében. Rájöttek, hogy loptak, rájuk bizonyították, felállították a bírával szemben, a telem tele volt, mindegyik vádlott oldalán 2-2 rendőr szemükben megmondták, hogy lövés által ki fogunk végezni. Nem volt nyafogás, nem volt sírás, nem volt semmi, kivégzik. Ezelőtt a durva kommunista a Kínában, de lehet, hogy még most is. Most már nem, most már vele, amelyik arab országban, talán Iránban van a legtöbb halálra ítélés és kivégzés. De akkor Kínában volt. Tehát a halál, a kivégzettek kétharmadát körülbelül Kínában ölték meg. Nem volt példamutató. Nem csökkent a bűncselekmények száma. Tehát tudták, ha mondok egy példaszámot, sikasztasz több mint 10 000 eurót, tudták, hogy az hogy is hívják?
Halálbüntetés.
Halálbüntetés. Arab országokban például, nem tudom, ha voltak nyaralni Dubájban vagy valahol, ahogy bemész Dubájban, kapsz a román külügyminisztériumtól egy figyelmeztetést, vigyázz a drogra, mert ezért börtönbüntetés jár ebben az országban, ahol tartózkodsz. Tehát figyelmeztetnek, és ezt jó tiszteletbe tartani. Ezt ajánlják is. Mondják, hogy ezek modern világ. Figyelmeztetnek, hogy ne menj Olaszországba, mert 3 napig nem dolgoznak, sztrájkolnak a repülőtéri munkások. És akkor tudod, hogy viselkedj. De visszatérve a kérésre, persze a nagy tömegben az figyelmeztető, hogy ne csináld ezt, vagy ne csináld azt, mert büntetéssel jár. De mi is, mikor gyerekek voltunk, vagy a gyerekeinket, arra tanítsuk, hogy ne lopjál, viselkedj rendesen, próbáljuk normálisan. De ez a halálbüntetés nem riasztotta el az embereket a bűncselekmények elkövetésétől. És nagyon sok esetben a gyilkosság például, ritka az az ember, mikor annyira utálja az egyik a másikat, hogy kiépít magának stratégiát, gyilkost bérel, és kivégezteti 1-2 év múlva. Ezek általában spontán bűncselekmények, részegek az emberek, összeverekednek, nőérveszekednek össze, megmutatom én vagyok, vagy azért, hogy ki a bandafőnök, vagy ilyesmi, ilyenkor történnek.
Sokszor balesetek miatt is, ugye?
Igen, de az nem szándékos, én csak hát szándékos gyilkosságról beszélek.
Felindulásból az ember valakit egy baltával fejébe vág, mondjuk az már nem baleset, de ha jól meglöki, és ott marad az illető, pedig csak jól meg akartam lökni, de a közben kiderült félúton, hogy ez ugye ennél sokkal szörnyűbb tragédiával végződik, ott az már ugye más történet.
Persze.
De érdekes, igen, tehát, hogy ez a téma is, bár erre nem gondolnánk, de a családban kezdődik el ez a történet, ugye, hogy milyen közösségbe születtünk bele, mennyire szerettek, hol tudunk iskolázni, hol tudunk iskolába járni, egyáltalán milyen közösségben vagyunk, tehát ez mind-mind összefügg azzal, ugye, hogy hogyan élünk aztán a későbbiekben.
Hogy vered a gyerekedet. Vered vagy nem vered a gyerekedet. Az a gyerek, aki megszokja, hogy otthon mindig kapja a pofot, és úgy jön ki az iskolából, szakiskolából, vagy érettségiből, vagy egyeteme, hogy neki normális az, és milyen jó volt, hogy apja kétszer megverte, mert azért utána nem csinálta, tovább veri a gyereket. Neki a verekedés a kocsmába egy normális dolog, és onnan, hogy beleesik a késbe, egyszer vagy 7-szer karacokok a viccen, amikor székelyt vádolják, hogy miért ölte meg 2-szer, azt mondja, nem én, bíró úr, ő esett bele a 2-szer, azt mondja, bíró, jó, de hogy, hát 7 szúrás van, ez szívós ember volt, bíró úr,
bírta. Bizony, itt a valóság. A halálbüntetés a leginkább előre megfontolt gyilkosság, vallotta már Albert Camus is, hát ez volt a mai reggelünk témája. Frunda György, köszönjük szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást, kellemes napot.